Megyesi Péter volt miniszterelnök, az Inforádió arénájának vendége. Az egészségügyi reformnál tartottunk, és ezzel kapcsolatban még két kérdésem van. Az egyik az, hogy ön szerint mi a racionális abban, hogy a kormány mesterségesen próbál egészségügyi ellátó rendszereket létrehozni, az mit, hogy ez egybiztosítós vagy többbiztosítós rendszer, miközben mindenki a gazdasági világban növekedni, centralizálni, gazdaságosabbá igyekezni próbálja a tevékenységét, legyen az bank vagy biztosító. Racionális, mesterséges, 9, 12, 22, nem tudom én hány biztosítót létrehozni?
Hát a legjobb az lenne, hogyha ez természetes úton alakulna ki. Tehát nem a kormánynak kellene létrehozni, hanem egyszerűen elindulna egy folyamat, és kialakul benne egy verseny, és a biztosítottak választhatnak, és azt mondják, hogy itt én jobb szolgáltatást kapok, itt jobban foglalkoznak velem, jobb ellátásom van, stb. Stb. De ez ugye nem lehetséges a mai helyzetben, mert ma pillanatnyilag nincs ilyen szerves átalakulása a történetnek. Egy reformnál sohasem az a lényeg, vagy az a nehéz, hogy egy jó tényt találjunk, egy jó modellt találjunk, mert modellt, jó modellt ezerfélét lehet találni. A gond mindig az, hogy hogy lehet a régiből átmenni az újba. Tehát hogy lehet az átmenetet biztosítani. Hogy lehet azt garantálni, hogy valaki hozzászokott a régi rendszerekhez, arra szocializálódott, úgy a pénztárcája arra van kialakítva minden, és hirtelenjében egy új rendszerbe kellene kerüljön. Ha ezt az egyik napról a másikra csinálják, mondjuk például kreálják ezeket a úgynevezett versenyző biztosítókat, akkor ebből biztos, hogy nagyon sok gond van. Tehát valószínűleg szükséges egyfajta olyan átmeneti elgondolás, amelyiket én ma még nem látok, és amelyikkel esetleg ezt a kérdést át lehetne hidalni. Mondjuk már most is azért megjelentek magánbiztosítók az egészségügyben, bizonyos kiegészítő biztosításokat lehet kötni. De kik tudják ezt megkötni? Akinek jó a jövedelmi helyzete, akik ezt bírják, akik jól keresnek, és adott esetben, mint fiatal, kevés kockázatot jelentenek a biztosítónak, mert hiszen minden bizonnyal egy fiatal kevésbé betegszik meg, mint egy öreg vagy idősebb ember.
Azokat az érveket mondja, amelyeket az ellenzék szokott mondani a több biztosítós rendszer ellen, az emberek alapos félelmére építve ezeket az érveket. Hogy igen, fog szakadni a társadalom, gazdagnak lesz, szegénynek meg nem lesz.
Nem, én meg azt gondolom, hogy igenis ezekre a változásokra szükség van. Csak úgy látom, és a bajom ott van az ellenzékkel, az ellenzék azt látja, hogy milyen hibái vannak az elgondolásoknak, de tagadja egyáltalán a változásoknak, az igazi változásoknak a szükségességét. Én meg úgy hiszem, hogy a megoldás abban van, hogy hogy lehet megtalálni a hidat a kettő között. Tehát hogy lehet megtalálni a mai rendszer és a jövőbeli rendszer között a hidat. És ebbe bizonyos kompromisszumokat kell kötni, mint hogy kötött is a kormány ezekkel a úgynevezett regionális szervezetekkel. Én azt hiszem, nem a legszerencsésebb kompromisszumokat kötötte.
Van, aki azt mondja, hogy működésképtelen lesz a rendszer, mert sem a szabad demokraták elképzelésének vélt előnyei, sem a szocialisták elképzelésének vélt előnyei ebben a kompromisszumos modellben nem fognak érvényesülni. Van ilyen elképzelés is?
Igen, ebben azt hiszem sok igazság van. A rossz kompromisszum az sokszor félrevezeti az egész változást, a rendszert, a reformot. Én azt hiszem, hogy ez nem egy nagyon szerencsés kompromisszum. Én is osztom azt a véleményt, amit olvastam különböző szakcikkekben, vagy amit a Bauer Tamás leírt, ahol azt mondja persze, hogy hát azért ki kéne lépni ebből a rendszerből, de ez a kompromisszum ez igazán nem vezet előre. Ha egyébként megkérdezed az orvosokat, az orvosok is azt mondják, hogy ez a mostani rendszer nem jó. Tehát a vita nem arról folyik, hogy most van egy jó rendszer, és ezt jól elrontjuk, hanem arról van szó, hogy van egy rendszer, amiről tudjuk azt, hogy nem finanszírozható, tudjuk, hogy nem elég hatékony, és nem találjuk, hogy lesz az átmenet ebből a nem jó rendszerből egy jó rendszerbe. Én ezért mondtam azt, még egyszer elismétlem azt a három dolgot, amit fontosnak tartok. Egy reform, az előkészítés, az alapos, tisztességes, végiggondolt előkészítés, és az előkészítésnek az alapfeltétele a párbeszéd.
Igen, de ez azt jelenti, hogy nincs egy reformokra, hiszen nem volt előkészítve. Nem igaz az, hogy egy ciklus, egy reform, és nem nagyon volt párbeszéd, ebből akkor azt következik, hogy most nem szabad reformot csinálni. Mert se egyik feltétel sem áll meg, amelyet ön említett.
Hát, hogy nem lehet olyan igényű reformokat megcsinálni, mint amit eredetileg elgondoltak, mert hiszen ezek a feltételek ma azt gondolom, hogy nem álltak össze. Ha változatlanul hagyjuk a rendszert, annak a kockázata óriási, mert összedől. Tehát például az a része, amit meglépett a kormány, az emberek fizessék be a TB járulékot. Mert az nem megy, hogy valaki a szolgáltatás igénybe veszi, és ugyanakkor viszont nem járul hozzá a TB kasszához. És ebben egy nagyon kemény szigorítás történt. Ez például nagyon hagyult.
És ezt is vitatja igazából senki, mert ez
hát, azért nem igaz, hogy nem vitatták, de most, hogy látják, hogy van eredménye, most már kezdik elismerni, hát azért ez tényleg jó volt, és azért ez hozott valamit. Holott tényleg meg kellett csinálni. Tehát vannak dolgok, amelyek megértek, és amelyek elő voltak készítve, és amelyek jó eredményt is hoznak. És hát biztos van egy néhány olyan elem, amelyiket joggal kritizálnak. Ezt is tudomásul kell venni, és a kormánynak ezen is el kell gondolkozni, persze.
Hogy látja, kell-e azon a kormánynak gondolkodni, hogy Mátyfőnek Gyurcsány Ferencnek mekkora most a politikai támogatottsága? Úgy értem, hogy a koalíciós támogatottsága, ha már társadalmi támogatottsága most rendkívül rossz.
Ugye én úgy hiszem, hogy ha valaki elkezdett egy változássorozatot, és az nem kétséges, hogy Gyurcsány invenciózus, tehát vannak elgondolásai, vannak szerései, nagyon hisz abban, amit csinál, akkor én nem csak, hogy nem mondanám, hogy hagyja abba, hanem azt mondanám, hogy neked az a dolgot, hogy csináld végig. Az nem megy, hogy valamit félig elgondolsz, és aztán abba hagyod. Hogy 2010-ben kivel indul a választásokon a szocialista párt, ez a szocialista párt belső ügye, és azt nem most kell eldönteni. De hogy ezeket a reformokat jobban, több párbeszéddel, alaposabb előkészítéssel de csinálni, abban nekem nincs kétsége.
Igen, de a szocialista párt nem mindig a helyes időben a választások előtt dönti el, hogy kivel megy neki a következő választásoknak. Eluralkodhat rajtuk a félidei hisztéria, az ön egyik kifejezését hozom ide, és akkor dönthetnek úgy, hogy nincs más megoldás, mint a vezetőcsere. Ennek a jeleit nem látja most?
Hát sok mindent lehet látni, úgyhogy én ezt most nem tudom megítélni. Én csak egybe tudok reménykedni, hogy ugyanazt a hibát a szocialista barátaim nem követik el a következő hónapokban, mint amit elkövettek adott esetben 2004-ben.
Hibának tartja? Változatlanul? Megkerülhetetlen hibának tartja? Tehát lett volna más választás? Okay.
Mindig van más választás.
De akkor ezek szerint most is van más választás, és most megint a szocialista pártra van bízva, ha jól értem a szavait.
Így van. Én azt gondolom, hogy mindig van választás, mindig van alternatíva, és ezeket mindig végig kell gondolni, mérlegelni kell, és ennek alapján lehet meghozni azokat a szükséges döntéseket, amiket meg kell hozni. Igazán én úgy hiszem, hogy a szocialista pártban kialakult egyfajta, hát talán a szokásosnál és a múltnál gyöngébb kontroll, és ezt a kontrollt ezt vissza kell állítani. És ez nem jelent semmifajta bűnös magatartás, ez csak annyit jelent, hogy egy demokráciában, a frakcióban, a pártban, meg a kormányban az illető vezetőnek van egyfajta kontrollja, folyik egy olyan párbeszéd, amelyeket nem kell megsértődni, nem kell megharagudni, hogyha valaki más gondol, és adott esetben le kell vonni a következtetéseket. De ez nem azt jelenti, hogy váltani kell, nem azt jelenti, hogy mármint szemét kell váltani, hanem azt gondolom, hogy igenis szükséges korrekció. Ez a korrekció nem visszalépést kell jelentsen, hanem egy következetesebb, de színvonalasabb előkészítést és munkát. És még egyszer mondom, nem lehet kihagyni az, hogy embereket, egy társadalmat ellenére nem lehet boldoggá tenni. Igenis, le kell velük ülni, beszélni kell, meg kell hallgatni őket. És ebből adódhat bizonyos korrekciós igény is.
Mekkora jelentőséget tulajdonít annak, hogy most nagy szakszervezeti megmozdulások látszanak kibontakozni? Mert emlékszem, hogy még miniszterelnök jelöltként fontosnak tartotta a szakszervezetekkel való együttműködést, kötött is ilyen megállapodást, MSZOS szervezettel, Ligával és az ALIS tárgyalt. Mennyire fontos az ő fellépésük most?
Én azt látom, hogy ők egy elégedetlenséget, egy valós elégedetlenséget fejeznek ki. Demokráciában ez egy természetes dolog, és nem is rendkívüli esemény. A beszélgetés elején már idéztük azt, hogy a környező országban mindenütt. Amikor Ausztriában csináltak egy sokkal kisebb nyugdíjreformot, mint amit most elgondolunk, azt ugye ugyanígy tüntetések kísérték. Franciaországban, Németországban, mindenütt a világon. Ez belejárója a demokráciának, az a jog, hogy elmondják, hogy elégedetlenek. Én azt hiszem, hogy ez önmagában semmifajta rendkívüli dolgot nem jelent. okos kormány végig gondolja, hogy vajon ez miért alakult ki, és mit kell ebből megszívlelni. Nem hiszem, hogy meg kell hátrálni. Ezt nem gondolom. Nem hátrált meg a Thatcher annak idején, és egy sikeres Angliát sikerült kialakítani abban az időben. Azt látom, hogy Sarkozy nem hátrál meg. Tehát én nem arra biztatnám a kormányt ma, hogy hátráljon meg, de arra igen, hogy igenis próbáljon meg, ha máskor nem, akkor most egyfajta párbeszédet lefolytatni, és ha nem megy a szakszervezeti vezetőkkel, mert ők már túlságosan elkötelezték magukat, akkor mindazokkal a szakmai szervezetekkel, amelyek igazán azért abban érdekeltek, hogy az ő területük sikeres legyen. Legyenek ezek pedagógusok, legyenek ezek orvosok. Ott azért nagyon-nagyon sok olyan lehetőség van, amire még mindig nem késő visszatérni.
Mit gondol a vágyakozásról, vagy spekulációról, hogy a népszavazás, valamint a Fidesz népszavazása az ugyanúgy elvezethet a mostani miniszterelnök bukásához, mint annak idején a Fidesz nemzeti petíciója, aztán a ráépülő európai parlamenti választások az önleváltásához?
Ugye Magyarországon van egy alkotmányos rend, ez nagyon erőssé teszi a miniszterelnököt, tehát a miniszterelnök az ellenzék kezdeményezésére nem váltható le csak akkor, hogyha a koalíció is úgy akarja, vagy a többséget élvező párt akarja.
Valóban, hogyha azt mondja, hogy köszönöm szépen, uraim, elég volt. Én ezt mondta. Ha igen, nem mondja, akkor nem lehetett volna leváltani.
Azért én elég fehér madár, elég fehér holló vagyok. Nem is tudom, hogy madár vagyok. Fehér holló, az biztos.
Tehát úgy látja, hogy nem vezethet el, nincs párhuzam az ön lemondása és a
történet nem ismétli magát sohasem. Nincsenek azonos esetek. Más helyzet van. Én csak azt tudom mondani, amit az előbb is mondtam, hogy én nagyon remélem, hogy ugyanazokat a hibákat nem követik el még egyszer. Kell hagyni egy miniszterelnököt, hogy csinálja végig azt, amit elgondolt. És utána a választásokon kiderül az, hogy ítéli meg a nép. Lehet, hogy adott esetben azt fogják mondani, hogy nem kell. Nincs szükség továbbra. De az is lehet, hogy azt fogják mondani, lám, itt valami megindult, bízunk benned, csináld még.
Érzése szerint kitart a miniszterelnök a következő választásokig? Ez az utolsó kérdés.
Hát ő egy kitartó ember.
Miniszterelnök úr, köszönöm a tájékoztatást.